Tudhattam volna, hogy Poirot-val kár vitatkozni, ám óvatlanul folytattam. De hiszen a hölgy meghalt.
Pontosan, Hastings, pontosan, pontosan, pontosan.
Egyre csak ismétli ezt a lényeges momentumot, holott fogalma sincs a jelentőségéről. Hát nem érti? Arundel kisasszony meghalt. De drága Poirot, a halála tökéletesen természetes és mindennapi. Nincs benne semmi különös, semmi érthetetlen. Gabler is megmondta.
Gabler azt is megmondta, hogy Zöldlom villa alkalmi vétel 2850 fontért. Ez is szentírás?
Hát nem. Feltűnt, hogy Gabler mód felett szeretne túladni a házon. Valószínűleg tetőtől talpig fel kell újítani. Fogadni mernék, hogy Gabler, illetve valószínűleg inkább az ügyfele, sokkal olcsóbban is odaadna. Nem olyan könnyű eladni ezeket az ódonházakat.
Ebbin, mondta Poirot, akkor talán ne hivatkozzon arra, hogy Gabler is megmondta.
A további vitát berekeztette az a tény, hogy e percben odaértünk a gyöngyfogadóhoz, és Poirot bevezényelt a patinás étterembe. Rajtunk kívül nem volt vendég, és az egy szál öreg pincér lelkesen sürgölődött körülöttünk. Bőséges, noha kevéssé ízletes ebédünk után kávénak minősített gyanús folyadékot szolgált fel. Poirot afelé érdeklődött, hogyan juthatunk el Zöldlom villába.
Itt van a közelben, uram, alig három utca, pár perc alatt odaérnek. Netán, uraságod érdeklődik a ház iránt?
Igen, igen, foglalkozom a gondolattal, hogy itt telepszem le, füllentette Poirot. Nem tudja, jó állapotban van a ház?
Ó, igen, uram, jó. Épp a tető, a csatorna, persze régi módi ház, most is az eredeti állapotban, de a kertje valóságos látványosság. Arundel kisasszony élt-halt a kertért.
Hallom most egy bizonyos Miss Lawson a tulajdonos.
Úgy van, uram, Miss Lawson Arundel kisasszony társalkodó nője volt, és az öreg hölgy mindent ráhagyott, a házat meg a többit.
Valóban? Bizonyára nem voltak rokonai.
Hát nem egészen így áll a dolog. Voltak bizony unokahugai, meg egy öccse. De persze Miss Lawson folyton mellette volt. Meg aztán tudjuk, milyenek az öreg hölgyek. Hát, igen. Szóval így történt.
Na de a házon kívül bizonyára nem maradt más utána.
Ó, dehogy is nem, uram. Mindenki meg volt lepve, mi minden maradt az öreg hölgy után. Benne volt az újságban a végrendelet, a pontos összeg, minden. Hosszú évek óta már nem érte fel Arundel kisasszonya jövedelmét. Maradt utána vagy 3-4 százezer font. Bizony.
Na hát, kiáltott fel Poirot. Valóságos tündérmese. A szegény társalkodónő egy csapásra gazdag lesz. Fiatal ez a Miss Lawson? Élvezni fogja a váratlan vagyont?
Nem mondhatnám, uram, hogy fiatal. Középkorú.
Az öreg pincér hangja nem hagyott kétséget a felül, hogy Miss Lawson nem örvend különösebb népszerűségnek Market Basingben.
Nagy csalódás lehetett a rokonoknak, vélte Poirot.
Hát bizony, uram, alig nem nagy megrázkódtatás volt nekik, erre nem számítottak. A városba se fogadták jó szívvel a dolgot. Sokan úgy vélekedtek, nem igazságos kitagadni az embernek a tulajdon húsát vérét az örökségből. No, de persze, ki kedve szerint rendelkezik a vagyonával.
Arundel kisasszony régóta élt itt, ugyebár?
Régóta, uram, ő meg a nővérei, és régebben az édesapjuk is, Arundel tábornok. Őt persze már nem ismertem, de azt mondják, igen érdekes ember volt. Indiában szolgált.
Több lánya volt?
Hármójukra emlékszem, de volt még egy, aki férjhez ment. Igen, három élt itt. Matilda kisasszony, Ágnes kisasszony és Emily kisasszony. Matilda kisasszony halt meg legelőször, aztán Ágnes kisasszony. És végezetül Emily kisasszony.
Nem régiben?
Tán május elején, vagy április végén.
Régebben betegeskedett már?
Igen, igen, elég sokat gyengélkedett. Úgy egy éve kis hián elvitte a sárgaság. Mint a narancs olyan sárga volt, még utána is jó darabig. Bizony, az utolsó 5 esztendőben igencsak megrendült az egészsége.
Biztosan akad ide lent sok jó doktor, igaz?
Hát, itt van először is Reninger doktor, már vagy 20 esztendeje ő a körorvosunk, legtöbben hozzájárnak. Nem mai gyerek, megvannak a rigójái, de jó orvos, az tagadhatatlan. Van egy fiatal társa, dr. Donaldson.
Ő amolyan modern gondolkodású fiatalember, de sokan szeretik. No, és persze ott van Harding doktor, de ő nem sok vizet zavar.
Arundel kisasszonynak gondolom Greninger doktor volt az orvosa.
Igen, ő. Nem egyszer kikezelte mindenféle csúfnyavajájából. Az a fajta orvos, aki rálipakodik a betegére, ha elhagyja magát. Akár tetszik, akár nem, meggyógyít az mindenkit.
Nem árt, ha az ember megtud egyet mást arról a városról, ahol esetleg letelepszik, bólogatott Poirot.
A jó orvos igen fontos. Nagyon igaz, uram.
Poirot fizetett, és tekintélyes borravalót nyomott a pincér markába. Az nem győzött hálálkodni, és kifejezte a béli reményét, hogy Poirot csak hamar Market Basing lakosa lesz.
Nos, Poirot, szólaltam meg, amikor kiléptünk a gyöngyfogadóból. Beéri ennyivel?
Korán sem, kedves barátom.
És elindult épp ellenkező irányba, mint ahol a kocsi várt ránk.
Hát, most hova, Poirot?
A templomba, barátom. Bizonyára érdekes. Korai gótika, úgy tudom. Kétkedve ingattam a fejem.
Poirot nem sokáig tanulmányozta a templomot. Valóban szép gótikus épület lehetett valamikor, de a Viktória korba tönkre restaurálták. A templom mögötti temetőben Poirot láthatólag céltalanul bóklászott a sírok között. Némelyik kő mellett megállt, elolvasta a feliratát. Végül elérkeztünk egy impozáns márvány sírkőhöz. Gyanítom, hogy ez lehetett látogatásunk célja, és betűzgettük a részben már elkopott régi feliratokat. Itt nyugszik John Laverton Arundel tábornok. Elszenderült Krisztusban 1888. május 19-én. Harcold meg a hitednek szép arcát! Valamint Matilda Ann Arundel. Meghalt 1912. március 10-én. Fölkenvén elmegyek az én atyámhoz. Valamint Agnes Georgina Mary Arundel. Meghalt 1921. november 20-án. Kérjetek, és megadatik nektek. Ezután pedig vadonatúj felirat következett. Valamint Emily Harriet Laverton Arundel. Meghalt 1936. május 1-én. Legyen meg a te akaratod.
Poirot elnézte egy darabig.
Május 1-én, suttogta. Május 1-én. És ma, június 28-án kaptam meg a levelét. Érti most már, Hastings, hogy ez a tény magyarázatra szorul?
Megértettem. Jobban mondva beláttam, hogy Poirot addig nem nyugszik, amíg meg nem leli a magyarázatot.
Zöld lomb villában.
A temetőből kijövett Poirot fürgeléptekkel zöld lomb villa felé indult. Kezébe a megtekintési utalvánnyal benyitott a kertkapun, és az ösvényen a bejárat felé indult. Én utána. Ez alkalommal nem láttuk barátunkat, a fox terriert, de az ugatása kihallatszott a házból. Hamarosan léptek közeledtek, majd ajtót nyitott egy kellemes arcú, 50 éves asszony. Ritka példánya a régi vágású hűcselédeknek. Poirot bemutatta papírjait.
Igen, uram, az ingatlan ügynök telefonált. Tessék beljebb fáradni.
Előző látogatásunk alkalmával csukva voltak a zsoluk, de mostani megérkezésünkre valamennyit kitárták. Makulátlanul tiszta volt a ház.
Ez itt a reggeliző szoba.
Vezetett be az asszony egy kellemes helyiségbe. Magas ablakai az utcára nyíltak. Jó minőségű, régi, de jó karba lévő bútorokkal volt berendezve. Szerepünkhöz híven Poirot is, én is körülnéztünk, különféle megjegyzéseket tettünk, úgy, mint
igen, csinos szoba.
Mikor kap napot? És így tovább. A szobalány az előcsarnok másik végéből nyíló ebédlőbe vezetett. Ez már sokkal nagyobb szoba volt. Berendezése a Viktória korra vallott. A falon lógó hatalmas arcképek nyilván az Arundel család tagjait ábrázolták. A kutya most is ugatott valahol a ház mélyén. Azután növekedett a hangerő, végül crescendóvá fokozódott.
Ki mert a házamba lépni, darabokra szaggatom?
Hallhatólag ezt óhajtotta tudtunk ráadni. Csak hamar a hang gazdája is felbukkant. szimatolva állt meg a küszöbön.
Ej, ne, Bob, haszontalan kutya!
Kiáltott fel a szobalány. Ne is tessék törődni vele, nem bánt senkit. A betolakodók láttán Bob modora megváltozott. Beljebb jött és udvariasan bemutatkozott.
Örvendek a szerencsének,
szimatolt a bokán körül.
Elnézésüket kérem az iménti lármáért, de nekem ugyebár ez a dolgok. Pedig igazán örülök, hogy néha napján látogatott téved ide. Ugye, önnek is van kutyája?
Az utóbbi kérdés nekem szólt. Lehajoltam és megveregettem Bobot. Helyes kis jószág, mondtam a szobalánynak. Persze, ráférne már a nyírás. Mennyi idős?
6 éves, uram, de olyan játékos, mint valami kölyök.
Bob már Poirot nadrágszárát szimatolta. Aztán úgy döntött, én méltóbb vagyok a figyelmére. Visszatért hozzám, fejét félre billentette, és várakozó pillantást vetett rám. A szobalány kinyitotta a következő ajtót.
A szalon, uram.
A tágas szép arányú szoba régi emlékeket idézett, amikor még ráérős hölgyek és urak időztek itt. A hölgyek kézi munkáztak, az urak közül a kivételeseknek megengedtetett, hogy elszívjanak egy cigarettát, amit azután másnap a függönyök hosszas kirázogatása, a szoba több órás szellőztetése követett. Bob vonta magára a figyelmemet. Elragadtatott ábrázattal ült egy kecses kis szekreter előtt, és valósággal bűvölte a pillantásával. Amikor észrevette, hogy figyelem, apró panaszosat vakkantott, rám nézett, aztán megint a szekreterre.
Vajon mit akar?
Kérdeztem.
A labdáját, uram,
válaszolta a szobalány.
Mindig abba a fiókba tartották.
A hangja becézőre váltott.
Már nincsen ott Bobika. Kint van Bobika labdája a konyhába. Úgy bizony.
Hallod, öreg fiú? Már nincs itt, szóltam a kutyához. Kétkedő pillantást vetett rám. Amikor kifelé indultunk, lassan, kelletlenül követett. A szobalány sorra megmutogatta a seprőszekrényeket, a gardróbot, meg egy kis kamrát,
ahol az asszonyom a virágokat rendezte, mondta.
Régóta állt Arundel kisasszony szolgálatába? Kérdezte Poirot.
22 éve, uram.
Van itt még más is?
Csak én meg a szakácsnő, uram.
Ő is hosszabb ideje került ide?
4 éve, uram. Az öreg szakácsnő meghalt.
Ha történetesen megvenném a házat, hajlandó volna itt maradni?
A kedves teremtés arcát elfutotta a pír. Igazán kedves az úrtól, hogy ezt kérni, de úgy gondolom, nem szolgálok tovább. Az asszonyom szép summát hagyott rám, és az öcsémhez költözöm. De addig maradok itt Mr. Lapson kedvéért, amíg el nem adja a házat.
Poirot bólintott. A pillanatnyi csöndet új hang törte meg. Bum, bum, bum! Hangereje növekedett, mintha felülről közeledne.
Bob az uram, mosolygott a szobalány. Megtalálta a labdáját, és az gurítja le a lépcsőn. Ez a kedvenc játéka.
Mire a lépcső aljához értünk, a gumilabda is a legalsó lépcsőfokra puffant. Elfogtam. Felnéztem. Bob a lépcső tetején feküdt. Szétterpesztette mancsát, csóválta a farkát. Feldobtam neki a labdát. Ügyesen elkapta, nagy élvezettel harabdálta 1-2 percig, aztán a mancsa közé fogta, órával szeliden előbbre taszigálta, amíg megint csak le nem bucskázott a lépcsőn. Bob vadfark csóválással nézett utána.
Órákig eljátszana így, uram? Akár egész nap, ha van, aki feldobja neki.
No, elég lesz, Bob. Az uraknak más dolguk is van, mint veled játszani. Hála a kutyának, a derék öreg házi bútor kezdeti tartózkodása felengedett. Miközben felértünk az emeletre a hálószobákhoz, a szobalány, Ellen volt a neve, már bőbeszédűen ecsetelte Bob okosságának számos példáját. A labda lent maradt a lépcső alján. Amikor a kutya mellett elhaladtunk, Bob sértett pillantást vetett rám, méltóság teljesen levonult a labdájáért. Amikor a folyosón jobbra kanyarodtunk, láttam, amint a kutya ismét megjelenik a lépcsőn, szájába a labdával. Szemügyre vettük a hálószobákat, és Poirot közben alaposan kifaggatta Ellent.
Ugyebár 4-en voltak az Arundel kisasszonyok?
Kérdezte.
Igen, uram, de az én időben már csak Ágnes kisasszony és Emily kisasszony élt a házban, és néhány év után Ágnes kisasszony is meghalt, pedig ő volt a legfiatalabb. Különös, hogy előbb ment el, mint a nénye.
Bizonyára nem volt annyira erős a szervezete.
Épp ellenkezőleg, uram, Emily kisasszony volt mindig beteges. Sok dolga volt orvosokkal. Ágnes kisasszony erős, egészséges teremtés volt. Emily kisasszony meg már kislánykorában is törékeny, gyenge, mégis túlélte valamennyi testvérét.
Különös, különös, ingatta a fejét Poirot. Majd belefogott nem létező bácsikájának hosszas betegségéről egy merőben kitalált történetbe, amelyet engedtessék meg nem elismételnem. Elegendő annyi, hogy a történet elérte a kívánt hatást. A halál és a betegség mindig felettébb vonzó beszédtéma. 20 perccel ezelőtt Ellen még mereven elzárkózott volna a hasonló tárgyak megvitatásától. Most azonban lelkesen válaszolgatott Poirot kérdéseire. Sokáig betegeskedett Arundel kisasszony? Nagy fájdalmai voltak?
Nem, azt nem mondhatnám, uram. Gyenge volt, igen, már elég régóta, úgy 2 éve. Akkor télen nagyon beteg volt, sárgaságot kapott. Egészen sárga volt az arca, a szeme fehérje.
Igen, igen, egy unokahúgomnál szakasztott ugyanez volt a helyzet. Hosszas történet kitalált személyekről.
Bizony, bizony, ahogy mondja, uram, szörnyen beteg volt szegény Emily kisasszony. Nem maradt meg benne semmi. Dr. Granger már jó szerint lemondott róla. Mutatni persze nem mutatta, sőt, folyton veszekedett szegény kisasszonnyal. Elhatározta, hogy meghal? Ilyeneket mondott. Talán már a sírkövét is megrendelte? Amire az asszonyom azt válaszolta. Nem adom meg magam olyan könnyen, doktor. A doktor úr meg azt mondja. Látja, ez a beszéd, ezt szeretem hallani. Volt itt egy ápolónő, az már lemondott az asszonyomról. Mondta is egyszer a doktor úrnak. Nem kellene erőltetni az evést az asszonyomnál. De a doktor úr alaposan megmondta neki a véleményét. Maga még túl fiatal leányom, azt mondta. Még nem tudja, mennyi élni akar, rászorult az öreg emberekbe. Aki megérte a 70 esztendőt, nem adja fel egy hamar. Az még évtizedekig élni akar.
És Arundel kisasszony ilyen volt? Csupa élet? Érdeklődött minden iránt?
De mennyire, uram? Akármennyire legyengült, az esze vágott akár a borotva, és legyűrte a betegséget, lebizony. Csodálkozott is az a felfúválkodott teremtés, az ápolónő. Persze az asszonyomnak vigyáznia kellett a kosztal. Igencsak diétáson étkezett eleinte. Vízbe főtt zöldség, se zűr, se olaj, de még tojás se ehetett. Igencsak egyhangú volt az étrendje.
Az a fontos, hogy meggyógyult.
Igen, igen. Persze azután is voltak rosszul létei, epétől, tetszik tudni. Idővel azután már nem volt annyira óvatos az evéssel. De azért annyira sose volt rosszul, egészen az utolsó rohamáig.
Az is olyan volt, mint a 2 évvel ezelőtti?
Igen, szakasztott olyan. Az a csúnya sárgaság. Megint az a rémes arcszín, a rosszul lét, hányás, meg a többi. Meg kell mondanom, hogy magának köszönhette szegény. Mindenfélét evett, amit nem kellett volna. Épp azelőtt, hogy rájött volna a rosszulét, körlit evett vacsorára. Már pedig az olajos is, fűszeres is.
Hirtelen lett rosszul?
Hát igen, úgy látszik, uram. De Dr. Greninger azt mondta, ez már egy ideje benne lehetett. Meg is fázott szegény. Igen, változékony volt az időjárás. És a nehéz koszt, ugye?
A társalkodó nője, ugye bár Miss Lawsonnak hívják, az lebeszélhette volna a nehéz ételekről, nem?
Ó, nem igen, hiszem, hogy az asszonyom adott volna a Miss Lawson szavára. Arundel kisasszony mindig a maga feje után ment.
Miss Lawson mellette volt már az előző évi betegsége idején is?
Nem, azután került ide. Úgy egy évig volt az asszonyom mellett.
Gondolom, előtte is voltak már társalkodó női a rendel kisasszonynak, ugye?
Nem is egy, uram.
De Miss Lawson bizonyára valamennyinél jobban kedvelte, nem?
Ó, nem hinném, uram.
Miss Lawson tehát nem volt más, mint az elődei?
Nem mondhatnám, uram. Egészen mindennapi személy.
Kedvelte őt?
Ellen vállat volt. Nem volt benne semmi különös. Elég sokat aggályoskodott, nem olyan igazi öreg kisasszony. És folyton a szellemekről mesélt.
Szellemekről? Csillant fel Poirot szeme.
Igen, uram, a szellemekről. Ültek a sötét szobába az asztal körül, és a holtak szellemei megjelentek és beszéltek hozzájuk, azt mondta. Én szerintem ez egyenesen vallás ellenes. Mintha nem tudnánk, hogy hol tartózkodtak a meghaltak lelkei. Onnan bizony nem látogatnak vissza a földre.
Miss Lawson tehát spiritista volt? Arundel kisasszony is hitt a spiritizmusba.
Az csak Miss Lawson szerette volna,
csattant fel Ellen. Tehát nem hitt benne? Szívoskodott Poirot.
Annál az én asszonyomnak sokkal több volt az esze,
horkant föl Ellen.
Nem mondom, hogy nem mulattatta a dolog. Próbáljanak meggyőzni, nem bánom, mondogatta. De közben úgy nézett Miss Lawsonra, mintha azt mondaná. Szegény buta jószág, hogy így hagyja magát rászedni.
Értem. Tehát nem hitt benne, de szórakoztatta.
Így volt, uram. Néha elgondolkodtam, vajon az úrnőm nem mulat-e magába azt a táncoltatás közben, amit a többiek halálosan komolyan vesznek.
A többiek?
Miss Lawson és a két Tripp kisasszony.
Miss Lawson meggyőződéses spiritista volt?
Úgy hitt benne, mint a Szentírásba, uram.
És persze Arundel kisasszony nagyon ragaszkodott Miss Lawsonhoz, ugye?
Poirot másodszor kérdezte ugyanezt, és megint csak ugyanolyan választ kapott. Nem, azt nem mondanám, uram.
Na de ha egyszer ráhagyta az egész vagyonát, mert úgy tudom ráhagyta, igaz?
Ellen arckifejezése egy csapásra megváltozott. Mereven, szigorúan válaszolt. Hogy az úrnő hogyan rendelkezett a vagyona felől, az nem rám tartozik, uram.
Úgy éreztem, Poirot ezúttal kissé túllőtt a célom. Az időszobalány kezdetbe felengedett, de most már nemigen lehetett belőle többet kihúzni. Barátom is felismerte a megváltozott helyzetet, és sürgősen másra terelte a szót. A hálószobák száma és mérete felül érdeklődött, miközben a lépcső felé haladtunk. Bob eltűnt. Amikor azonban a lépcsőhöz értem, megbotlottam, és kis híján elestem. A korlátba kapaszkodva visszanyertem az egyensúlyomat, lenéztem, és észrevettem, hogy figyelmetlenül ráléptem Bob labdájára, amelyet a kutya ott hagyott a lépcső tetején.
Igazán sajnálom, uram, mentegetődzött Ellen. Bob folyton elhagyja a labdáját, és a sötét szőnyegen nem veszi észre az ember. Egy nap valaki még a nyakát töri miatta. Szegény úrnőm is csúnyán elesett így, bele is pusztulhatott volna.
Poirot megtorpant. Tehát baleset érte?
Igen, uram, Bob itt hagyta akkor is a labdáját. Az asszonyom kijött a szobájából. Rálépett a labdára, elesett, végig zuhant a lépcsőn. Csoda, hogy nyakát nem szegte.
Súlyosan megsérült?
Igazából nem. Nagyon szerencsés esés volt, azt mondta Greninger doktor is. A fején volt egy seb, megrándította a derekát, persze tel is teli volt kék foltokkal. No, és a megrázkódtatás. Utána feküdt úgy egy hétig, de komolyabb baja nem volt.
Ez régen történt?
Alig egy-két héttel azelőtt, hogy meghalt.
Poirot megállt, hogy felemeljen valamit, amit leejtett. Pardon, a töltőtollam.
Jó, megvan.
Felegyenesedett. Gondatlan fickó ez a Bob úrfi, jegyezte meg.
Nem ő tehet róla, uram. Tetszik tudni, az úrnőm rosszul aludt. Általában felkelt éjszaka, sokszor le is ment, és járkált a házba.
Ez gyakran előfordult?
Majdnem minden éjjel, de Miss Lawson sohasem ébresztette fel. Nem akart senki zavarni.
Poirot ismét a szalomba lépett. Gyönyörű ez a szoba, állapította meg. Vajon elférne ebben a bemélyedésben a könyvtár szekrénye? Mit gondol Hastings? Nem tudtam, mire akar kiukadni, így óvatosan csak annyit válaszolta. Nehéz volna látatlanba megállapítani. Valóban, az ember szemmértéke csalóka. Kérem, fogja ezt a mérőszalagot, mérje le a bemélyedés szélességét. Én pedig felírom az adatokat. Engedelmesen átvettem Poirottól a mérőszalagot, és buzgón méricskéltem. Ő pedig firkált egy boríték hátára. Már elcsodálkoztam, hogy a precizitás apostola így rendetlen eljáráshoz folyamodik, ahelyett, hogy szabályosan bevezetné kis jegyzetfüzetébe az adatokat, amikor Poirot kezembe nyomta a borítékot. Jól írtam föl? Kérdezte. Nézze csak meg! A borítékon azonban nem számok sorakoztak, hanem Poirot szabályos betűi. Amikor ismét felmegyünk az emeletre, írta barátom, tegyen úgy, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami, és kérdezzen meg, telefonálhatna-e. Hagyja, hogy a szobalány elkísérje, és tartóztassa olyan sokáig, ameddig csak tudja.
Igen, ez rendben volna, mondtam, és zsebre tettem a borítékot. Azt hiszem, elfér mind a két könyv szekrény.
Ha megengedi, fordult barátom Ellenhez. Visszamennénk a hálószobába, ott szeretnék még egyet más levérni.
Tessék csak, uram, parancsoljon!
Felmentünk. Poirot méricskért is azon morfondírozott, vajon hol lehetne a legjobb helye az ágynak, a szekrénynek, az íróasztalnak. Én pedig az órámra pillantottam, és kissé eltúzottan ilyet kiáltást hallattam.
Az áldóját! Tudja, hogy már 3 óra is van? Mit fog gondolni, Anderson? Fel kellene hívnom.
A szobalányhoz fordultam.
Megengedni, hogy telefonálja? Hogyne, uram, az előcsarnok melletti kis szobába van a telefon. Mindjárt megmutatom.
Buzgón lejött velem, megmutatta a telefont, aztán a segítségével ki is kerestem egy számot a helyi telefonkönyvbe. Fel is hívtam egy bizonyos Mr. Andersont a szomszédos Herchesterben. Szerencsére nem volt ott, és csak annyi üzenetet hagytam, hogy később még hívom. Mire kiléptem a szobából, Poirot már lejött a lépcsőn, és az előcsarnokba ácsorgott. Szeme zölden fény lett. Nem tudtam, mitől ilyen izgatott, de láttam, hogy valami ugyancsak felpesdítette.
Az úrnőjének ugyancsak nagy megrázkódtatást okozhatott az a csúnya esés, mondta.
Később is foglalkoztatta Bob meg a labdája?
Különös, hogy ezt kérdi, uram. Bizony, igencsak sokat töprengett rajta. Szegény, még amikor a végét járta, akkor is a kutyáról meg a kancsójáról motyogott valamit. Pedig nem is kancsója volt Bobnak, hanem tálkája.
A kutya kancsója, mondta Poirot elgondolkodva.
Igen, igen, ugye ennek nincs sok értelme, uram, de hát szegény már félre beszél.
Egy pillanat, nagy menjek még be egyszer a szalomba.
Körüljárta a szobát, szemügyre vette a dísztárgyakat. Figyelmét különösen egy hatalmas fedeles kancsó kötötte le. Szerintem nem volt különlegesen szép porcelán. A féle módszázadbeli humoros kép díszítette. Egy buldog ül a csukott ajtó előtt gyászos pofával. Alatta felirat. Kimaradtam egész éjjel. Engedj be, asszonykám! Poirot, akinek szerintem csapnivaló az ízlése, elragadtatóan bámulta az ormótlan dísztárgyat.
Kimaradtam egész éjjel. Engedj be, asszonykám! Motyogta. Milyen mulatságos!
Bob úrfival is előfordult ilyesmi? Ő is kimarad néha egy egész éjjel? Igen, ritkán, uram. Bob nagyon jó kutya. Egyszer-kétszer elkóborol, és hajnali 4 tájba állít be. Akkor aztán addig ugat a küszöbön, míg valaki be nem ereszti.
Ki szokta beereszteni? Miss Lawson?
Aki éppen meghallja, uram. Legutóbb Miss Lawson eresztette be. Épp az úrnő balesetének az éjszakáján történt. Szaladt is Miss Lawson, hogy beeresztesse, mielőtt még a kutya lármát csapna. Félt, hogy felébreszti Emily kisasszonyt, és meg sem mondta neki, hogy Bob kimaradt, mert nem akarta felizgatni.
Szerette Bob Miss Lawsont?
Hát, azt mondhatnám, uram, hogy lenézte, ha érti, hogyan gondolom. A kutya már ilyen. Pedig Miss Lawson kedves volt hozzá. Folyton így kutyuli, úgy kutyuli. Hanem Bob az csak nagyon gúnyos formán nézett rá, és soha se fogadott szót neki.
Értem, bólintott Poirot. Aztán egyszer csak meglepő dolgot művelt. Előhúzott a zsebéből egy levelet. Azt, amit aznap reggel hozott a posta. Ellen, szólt, tud erről valamit?
Ellen arcán bámulatos változás játszódott le. Leesett az álla, és szinte komikus zavarral merett Poirotra. Na hát, kiáltott föl nagy sokára. Még ilyet?
Eltartott egy darabig, mire értelmesebben is ki tudta magát fejezni.
Szóval, ön az az úr, akinek a levelet írták?
Kérdezte.
Én vagyok, mondta a barátom.
Hercule Poirot áll ön előtt.
Ellen álmélkodva ingatta a fejét. Hercule Poirot? Na hát, hogy fog a szakácsnő csodálkozni?
Nem volna tanácsos, szólt közbe gyorsan Poirot, ha kimennénk a konyhába, és ott az ön barátnőjének társaságában megbeszélnénk a dolgot.
Hát, ha úgy gondolja az úr,
mondta bizonytalanul Ellen.
Nem hagytunk sokat tétovázni. Kivonultunk a konyhába, ahol Ellen mindjárt el is magyarázta a dolgot a kedves arcú terebélyes szakácsnőnek. Sose hinnéd, Annie, hogy ez az az úr, akinek a levél szólt. Tudod, ami a levélpapír tokjába találtam.
Talán lenne szíves megmagyarázni, szólt Poirot, miért csak most adták föl a levelet?
Az az igazság, uram, hogy nem tudtam, mit évő legyek. Egyikünk sem tudta.
Nem, nem bizony, kontrázott a szakácsnő.
Tetszik tudni, amikor az úrnő meghalt, Miss Lapson sok mindent elajándékozott, meg eldobott. Volt ott egy szép virágos tokba levélpapír megitatós, olyan kemény fedelű tok, azon írt levelet az asszonyom, ha ágyba feküdt. Miss Lapsonnak nem kellett, hát néhány egyéb aprósággal együtt nekem adta. Eltettem a fiókba, és csak tegnap került a kezembe. Elővettem, hogy friss itatóst rakjak bele, ha éppen levelet akarnék írni, és akkor vettem észre, hogy a tok belső oldalán a hajtóka alatt van egy boríték. Megismertem az asszonyom kezeírását, és nem tudtam, mit tegyek. Gondoltam, megírtam, aztán másnap fel akarta adni, és elfeledkezett róla. Nem egyszer megesett az ilyesmi szegénnyel. Egyszer a banknak nem küldött vissza valami írást, így lett is belőle bonyodalom. Sehol se találtuk, aztán egy szép napon előkerült az íróasztal a kis fiókja mögül.
Rendetlen volt az úrnője?
Ó, nem, épp ellenkezőleg, mindig mindent elrakosgatott. Hisz épp ez volt a baj. Ha előhagyja, még jobb lett volna. Így meg épp azt felejtette el, hogy mit hová rakott.
Mint például Bob labdáját. A kutya ugyanis épp akkor baktatott be a kertből, és megint csak barátságosan üdvözölt bennünket.
Igen, uram, mihelyt Bob abba hagyta a játékot, az asszonyom azonnal eltette a labdát. De annak megvolt az állandó helye, abba a fiókba, amit már mutattam.
Értem. Na de félbeszakítottam. Kérem, folytassa. Tehát megtalálta a levelet a levélpapírtokban.
Igen, uram, aztán megkérdeztem Annie-t, szerintem mit csináljak? Nem akarta a levelet elégetni. Azt meg persze nem vettem volna a lelkemre, hogy felnyissam, és abba is egyetértettünk Annie-vel, hogy nem tartozik Miss Lapsonra. Meghánytuk, vetettük a dolgot, és végül arra jutottunk, hogy bélyeget teszünk rá, aztán kifutottam a levélszekrényhez, és bedobtam.
Bizony meglepett, amikor ma reggel egy-két hónapja keltezett levelet hozott a posta, mondta a barátom.
Bizony, erre nem gondoltunk,
bólogatott elem. Azon kívül, köszörülte a torkát Poirot, egy kis bajban vagyok. Az a levél ugyanis megbízást tartalmazott Arundel kisasszony részéről, bizonyos magántermészetű ügyben. Újabb fontoskodott torok köszörülés után folytatta. Most, hogy Arundel kisasszony már nem él, bizonyos kétségeim vannak a felől, hogyan cselekedjen. Vajon Arundel kisasszony azt óhajtaná-e, hogy ilyen körülmények között elvállaljam a megbízást? Nehéz eldönteni. Igen, nehéz. Ellen és Annie mély tisztelettel bámulták. Azt hiszem, meg kellene konzultálnom Arundel kisasszony ügyvédjével. Volt ugyebár ügyvédje.
Ó, hogy ne, uram, mondta Ellen. Mr. Parvis, Harchesterben. Amióta itt vagyok a házban, mindig ő intézte Emily kisasszony ügyeit. A baleset után is őt hivatta az úrnőm.
Amikor leesett a lépcsőn?
Igen, uram.
Na, nézzük csak. Mikor is történt az?
Húsvét utáni kedden, szólt közben a szakácsnő. Kimenőm lett volna, de itt volt ez a sok szálló vendég, hát maradtam. Szerdán mentem el helyette.
Poirot elővette zsebnaptárát. Na, nézzük csak. Húsvét hétfő, idén április 13-ára esett. Arundel kisasszony balesete tehát 14-én történt. Ezt a levelet 3 nappal azután írta. Nagy kár, hogy nem küldte el. De talán még most se késő.
Elhallgatott.
Azt hiszem, hogy a megbízatás, amelyről a levél szólt, az imént említett szálló vendégek egyikével kapcsolatos.
Ez a megállapítás találgatásokon alapul, de közel járhatott a valósághoz. Ellen Annie-re nézett, Annie Ellenre. Charles úr lesz az, mondta Ellen.
Ha lenne olyan szíves elmondani, hogy ki volt itt, kérte Poirot.
Dr. Tenios és a felesége, mármint Bella kisasszony, aztán Teresa kisasszony és Charles úr.
Arundel kisasszony unokaöccsei, illetve húgai.
Igen, uram, mármint dr. Tenios nem. Ő nem vérrokon, sőt, nem is angol, görög vagy valami ilyesmi. Ő vette el Bella kisasszonyt, Arandel kisasszony nővérének a lányát. Charles úr és Tereza kisasszony testvérek.
Értem, értem, családi összejövetel. És mikor távoztak a vendégek?
Szerdán reggel, uram, dr. Tenios és Bella kisasszony a következő hétvégén megint lejöttek, mert nyugtalankodtak Emily kisasszony miatt.
És Charles úr meg Tereza kisasszony?
Ők az azután következő hétvégén, közvetlenül mielőtt Emily kisasszony meghalt.
Bean, szólalt meg kis hallgatás után Poirot. Köszönöm az értékes felvilágosítást. Fel fogom keresni Mr. Parvis-t. Nagyon köszönöm szíves segítségüket.
Lehajolt és megsimogatta Bobot.
Bráv, Sienva, szeretted az asszonykádat?
Bob örvendezve csóválta a farkát. Azt remélte, játszunk vele egy kicsit. Már hozott is egy jókora darab szenet, amiért azonban feddésbe részesült, és el is vették tőle az érdekesnek ígérkező játékszert.
Ezek a nők, mondta Bob pillantása, enni ugyanadnak, de fogalmuk sincs a sportról.
A kutya labdájának esete.
Nos, Poirot,
szólaltam meg, amikor zöld lomb villakapuja becsukódott mögöttünk. Remélem, meg van elégedve.
Igen, barátom, meg vagyok elégedve.
Hála az égnek, megvan oldva a rejtély? A gazdag hölgy és a gonosz társalkodónő esete tisztázódott? Kiderült, hogy az elkésett levélnek meg a kutya labdájának a titka? Mindenki elégítően tisztázódott?
Én nem használnám a kielégítően szót, Hastings, mondta Poirot.
De hisz épp az imént mondta, hogy meg van elégedve.
Nem, nem, maga félreértett. Nem azt mondtam, hogy az ügy kielégítően tisztázódott. Én csupán arra utaltam, hogy a kíváncsiságom ki van elégítve. Tudom, mi az igazság a kutya labdájának esetében.
És milyen egyszerű az az igazság?
No, kedves barátom, nem is olyan egyszerű, mint gondolja. Én ugyanis tudok valamit, egy apróságot, amit maga nem tud.
Mégpedig?
Azt, hogy a lépcső tetejénél a faburkolat szegély lécébe egy szöget vertek.
Viccel, Poirot? Bámultam barátomra. Már miért is ne verhettek volna szöget a szegély lécbe?
A kérdés épp az, Hastings, hogy miért verték bele.
Hát honnan tudhatnám? Egyáltalán van ennek valami jelentősége?
De van ám. Semmiféle észszerű okát nem látom, miért kellett épp azon a helyen szöget verni a szegély lécbe. Ráadásul a szöget gondosan be is kenték fénymázzal, hogy ne lehessen észrevenni.
Mi lett céloz, Poirot? Maga talán tudja, hogy mi volt az oka?
Könnyen el tudom képzelni. Aki akar feszíteni egy szál erős fonalat vagy drótot a lépcső tetejénél, úgy 30 cm-re a földtől, az egyik végét a korláthoz kötheti, de a falnál kell egy szög vagy egyéb, amelyikhez a másik végét erősíti.
Miről beszél, Poirot?
Mon cher ami, csupán a kutya labdájának esetét rekonstruálom. Óhatja hallani?
Természetesen.
Ebbén, a dolog így történt. Valaki észrevette, hogy Bob ott szokta hagyni a labdáját a lépcső tetején. Veszedelmes dolog, könnyen balesetet okozhat.
Poirot elhallgatott egy pillanatra, majd más hangon folytatta.
Ha meg akarna ölni valakit, Hastings, hogyan fogna hozzá?
Hát, nos, én igazán nem is tudom, talán alibit koholnék.
Ami nehéz és veszedelmes is. Persze, maga nem volna alkalmas idegfejjel elkövetett előre kitervelt gyilkosságra. Nem gondolja, hogyha el akar valakit távolítani az útjából, legegyszerűbb balesethez folyamodni?
Mindenkit érhet baleset, Hastings, és balesetet éppenséggel elő is lehet idézni.
Gyilkosunknak, folytatta kis hallgatás után Poirot, a lépcső tetején hagyott labda adta az ötletet. Arandel kisasszony éjszakánként kiment a szobájából és járkált a házban. Nem látott nagyon jól. Igen, valószínű volt, hogy rálép a labdára, elveszíti az egyensúlyát és lezuhan a lépcsőn. De az óvatos gyilkos semmit sem bíz a véletlenre. A fonalat feszít ki a lépcső fölött, az eredmény sokkal biztosabb. Amikor pedig a ház népe összeszalad, ott a bizonyíték. A balesetet Bob labdája okozta.
Rettenetes,
kiáltottam.
Rettenetes bizony, bólintott Poirot, de nem járt sikerrel. Arandel kisasszony csupán jelentéktelen sérüléseket szenvedett, holott nyakát is szeghette volna. Nagy csalódás ismeretlen barátunknak. Arandel kisasszony pedig éles eszű hölgy. Mindenki azt mondta neki, hogy a labdán csúszott el, és ott is volt bizonyítékul a labda. Csak hogy amikor ő maga felidézte az esetet, érezte, hogy a baleset másképp történt. Nem a labdán csúszott el. Ráadásul valami más is eszébe jutott. Hallotta, amikor másnap reggel 5-kor Bob bebocsátásért ugatott. Itt már, folytatta barátom, találgatni vagyok kénytelen, de alig, ha nem jó helyen tapogatódzom. Előző este maga Arandel kisasszony tette be Bob labdáját a fiókba. A kutya ezután ment ki, és aznap már vissza sem jött. Akkor tehát nem is tehette a labdát a lépcsőre. Találgatás, Poirot, legyintettem. Nem egészen, barátom. Gondoljon a jelentőség teljes szavakra, amelyeket Arandel kisasszony végső perceibe ejtett ki. Bob labdájáról, meg a kutya kancsójáról. Érti már, ugye? Egy árva szót sem értek. Nos, zöld lombvilla szalonjában áll egy meglehetősen feltűnő porcelán kancsó. Rajta pedig egy kutya képe látható. Arandel kisasszony utolsó szavainak ismeretébe szemügyre vettem a kancsót, és elolvastam a kutya képének feliratát. Kimaradtam egész éjjel, engedj be, asszonykám. Érti már a haldokló gondolatmenetét? Bob, akárcsak a kutya a kancsón, egész éjjel kimaradt. Tehát nem ő hagyta a labdát a lépcsőn. Arandel kisasszony már a baleset után gyanút fogott. Lehetséges, hogy a gyanúja alaptalan, de nem tud tőle szabadulni. A kutya labdájának esete óta egyre több kétségem támad, és egyre jobban aggódom. Levelet írt tehát nekem, ám a bal szerencse folytán a levél csak 2 hónap múlva érkezik meg. Mondja csak, barátom, mindezek ismeretében, érthető már a levél? Érthető, voltam kénytelen elismerni. Van itt még egy figyelemre méltó pont, folytatta Poirot. Miss Lawson minden igyekezetével azon volt, hogy Arandel kisasszony ne értesüljön Bob kimaradásáról. Gondolja, hogy ő, azt gondolom, hogy meg kell jegyeznünk ezt a tényt. Nos, mondtam erre rövid tűnődés után, mindez nagyon érdekes, mint szellemi torna. Minden tiszteletem a magáé, Poirot, pompásan rekonstruálta az eseményeket. Igazán kár, hogy az öreg hölgy meghalt. De még milyen kár? Megírta, hogy valaki meg akarja gyilkolni, és hamarosan meghalt. Méghozzá bármennyire kiábrándító is, természetes halállal, igaz? Poirot vállat vont. Vagy talán azt hiszi, hogy megmérgezték? Kérdeztem gúnyosan. A látszat szerint minden esetre természetes okoknak tulajdonítható Arandel kisasszony halála, mondta csüggetten barátom. Következtetésképp kénytelenek vagyunk bánatosan vissza.